Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az első Zsoltár első versét énekeljük el. Az első Zsoltárunk első versét, aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök útán. Helyett testvéreim, és énekeljük a 164. dicséretünket mindhárom versével. A 164. dicséretünk első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Ő adja meg nekünk, hogy az ő isteni bölcsességének titkaival való foglalkozásunk valóban előmozdítsák kegyességünket, az ő dicsőségére és a mi épülésünkre. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, örökké való Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki által menetelünk van te hozzád. Dicsőítünk téged szentségedért, igazságodért. Köszönjük néked, hogy amikor te megszólalsz, a te szavaid igazság és szentség. Köszönjük néked, hogy ebben a világban, amit betölt mindenféle mocskos emberi beszéd, ebben a világban hallgathatjuk a te szavadat, az örökké valóságból szóló igazság és szentség szavait. Kérünk téged arra, hogy segíts minket, hogy ezeket a szavakat, a te drága üzeneteidet hittel tudjuk a szívünkbe fogadni. Köszönjük néked, hogy a te drága szavaid meg tudják változtatni a mi szívünket, a gondolatainkat, az érzéseinket. Meg tudják változtatni úgy, hogy megtisztít, megszentel bennünket a te drága beszéded. És köszönjük néked, hogy te vagy az, aki képessé teszel arra bennünket, hogy aztán mi is szent és igaz szavakat mondjunk egymásnak. Hogy legyünk a te igédnek továbbadói. Kérünk téged arra, hogy te mosogasd, tisztogasd a mi szívünket. Hogy valóban ne az jöjjön ki onnét, ami egyébként csak kijöhet. Hanem kijöjjön az, ami belőled, ami tőled származik. Köszönjük néked, hogy arra hívsz minket, és arra is küldesz, hogy meghalljunk téged, és aztán továbbadjuk azt, amit tőled vettünk. Segíts, hogy a családunkban, a munkahelyünkön, az iskolába, kollégiumba, vagy bárhol, ahol laknunk, élnünk kell, hadd legyünk mi a te igédnek tolmácsai. Hadd adjuk tovább, amit te adtál nekünk a szívünkbe. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogyha el is akarnak bennünket hallgattatni, vagy némítani, vagy ha sokszor mi magunk érezzük úgy, hogy jobb lenne hallgatni, vagy elnémulni, segíts, hogy mégis szóljuk azt, amit tőled vettünk, az igaz és szent beszédeket. Kérünk téged arra, hogy áld meg most Isten tiszteletünket a te szavaddal, áld meg szívünket a te beszédeddel, és légy jelen mindenhol, ugyanígy, mint itt köztünk is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, drága üdvözítőnknek, a te egyszülött fiadnak nevéért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyvéből olvassuk, a harmadik részből. Leülve hallgassátok meg Isten írott igéjét. János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvének harmadik részében, a hetedik verstől így olvassuk Isten igéjét. A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat. Ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Kedves testvérek, láttuk az elmúlt Isten tiszteleteken, hogy ez a filadelfiai gyülekezet, aminek ez az üzenet, amiből most csak egy kis részletet olvastam fel, szól. Ez a gyülekezet egy Jézus központú gyülekezet volt, amelyik Jézus Krisztus szavát őrizte, Jézust nem akarta megtagadni, Jézusért kész volt a szenvedésekre is, és ma azt kell megértenünk, hogy ennek a gyülekezetnek az Úr Jézus egy drága lehetőséget ad. Azt mondja nekik, az üzenetnek erre a részére szeretném ma különösen a figyelmeteket irányítani, hogy adtam eléd egy nyitott ajtót. Mit jelent ez? Nos, ez a missziónak a lehetőségét jelenti. Jézus, akinek királyi hatalmában van a zsidó nép, ő a Dávid fia. Dávid fia az azt jelenti, hogy az Izrael messiás királya. Az ő vállán van a Dávid kulcsa, ami a zsidó nép fölötti rendelkezésnek, hatalomnak a jelképe. Ő lehetőséget ad a filadelfiai keresztényeknek, hogy a környezetükben élő zsidók között, akikről elmondtuk a múltkor, hogy emberileg szólván annyit szenvedtek, ő közöttük missziót végezzenek. És ezt a missziót, ezt a lehetőséget senki el nem veheti őtőlük. Azt a helyi filadelfiai zsidó keresztény gyülekezetet tulajdonképpen nagyon is úgy tűnik, hogy teljesen elszigetelték, a Jézusban nem hívő zsidók gettósították a keresztjén, zsidó keresztjén gyülekezetet, de most kapnak Jézustól egy ajtót, hogy ezen az ajtón keresztül kitörjenek, és mint egy lehetőséget kapnak arra, hogy elkezdjék a zsidók között, akinek ura az Úr Jézus, mint Dávid fia, elkezdjék közöttük a missziót. Vagyis itt ez a történet, vagyis ez az igehely pontosabban nem arról szól, hogy Isten kinyitja a mennyek országának az ajtaját valakik előtt, és akkor azt nem zárhatja. Ez is igaz, de nem erről szól. Jézus Krisztus nagyon fontos dolgot akar itt megértetni, azt hiszem nem csak a filadelfiaiakkal, hanem velünk is. Nevezetesen azt, hogy ő a missziónak az ura. A missziónak ő az ura. Mind a mai napig igaz. A misszió előkészítője ő, a missziónak ő a tartalmi, a módszertani meghatározója, a missziónak ő a helyi meghatározója, a missziónak ő az eredmény, a misszió eredményeit is ő garantálja, a misszió elindulása, folytatódása, befejeződése, minden az ő ellenőrzése alatt kell, hogy álljon. Ő nyitja meg a missziónak a lehetőségét a filadelfiai meg az újszegedi gyülekezet előtt is. Ezt sokszor látjuk magában az új szövetségben. Jézus tanítványai ott sertepert éltek ugye körülötte, és egy napon Jézus azt mondja neki, most menjetek el, tegyetek bizonyságot az Isten országának, az evangéliumáról, hirdessétek engemet, az embereknek. Hova menjetek? Megmondja nekik, a samaritánusok földjére ne menjetek, menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. És majd én veletek leszek, és elmondja nekik, hogy mit vigyenek, mit ne vigyenek magukkal az útra, és a tanítványok mindazt úgy is csinálták, hogy Jézus, a misszió ura, meghatározta. És aztán nagy örömmel tértek vissza, mert nagyon jó eredményeket értek el a misszió során. Mert Jézus meghatározta a missziót. És Jézus betartotta azt, amit mondott. Elindult Pál apostol az antiókiai gyülekezetből. Nem azért indult el onnan misszióra Barnabással, mert neki eszébe jutott, hogy ó, de jó lenne itt ezt a pogány világot már misszionálni. Hát induljunk már valaki. Ez nem ilyen emberi ötletelés volt ez, hogy hirtelen valakinek eszébe jutott, hogy kellene már. Hanem az Úr lelke volt az, aki ott megszólította a gyülekezetet, és ebbe a dologba közölte velük, hogy kiválasztottam itt a némely embereket közüled, és őket küldjétek el arra a szolgálatra, amit én rájuk bíztam, és bízok. És akkor a gyülekezet megmozdul, és kiválasztják maguk közül azt a két embert, akit az Úr mutat, és azokat felhatalmazzák, mögéjük állnak, imádságba az Úr, és elküldik őket. Nem a gyülekezet ötlete volt ez, hogy ez így kellene, hogy legyen, hanem az Úr ötlete volt, aki aztán a gyülekezeten keresztül végrehajtotta az ő gondolatait. Pál apostol egyébként mindig megmaradt, mint legnagyobb misszionáriust idézzük, mindig megmaradt Jézus irányítása alatt a misszióba. Ilyeneket mond. Mikor Tróászba mentem Krisztus evangéliuma ügyében, és kapu nyittatott nékem az Úrban, nem volt lelkemnek nyugalma. Amikor érezte, hogy az Úr kaput nyitott előtte, akkor már nem tudott, akkor neki ott szólni, akkor ott szólni kellett, mert megint előtte a kapu. Azt mondja, Efézusban pünkösdig maradok, mert nagy kapu nyílt meg előttem, és hasznos. Az ellenség is sok. Nagy kapu, Pál látja, hogy kinyitja előtte Jézus a missziónak, a bizonyságtételnek a kapuját. És akkor ő ott kell, hogy maradjon, mert most ott van nyitva előtt egy kap, amit át kell lépni. És végig ki kell használni a lehetőség. Imádkozzatok egyszer, mint értünk, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, melyet fogoly vagyok. Isten nyitja meg előttünk az ige ajtaját, hogy mondjuk valahol. Jézus irányítása alatt állt az apostol a misszió folytatásában. Kezdettől fogva végig. Amikor elérkezett egy bizonyos határhoz, ahol eszébe jutott, hogy most merre is kellene mennünk, menjünk nyugatra, keletre, délre, merre forduljunk. El akartak menni először ilyen északi irány. Nem engedett minket a lélek, mondja. Akkor el akartak menni egy kicsit keleti irányba. Nem engedett minket a lélek. De éjszaka megjelent álomban egy makedón férfinek, és mondta neki, jöjj át Európába. És akkor azt mondja Pál, hogy megértettük, hogy az Úr minket Makedóniába akar, és akkor arra mentünk. Csodálatos testvérek, ezt meg kell nagyon jegyeznünk, hogy a missziónak az ura Jézus. A filadelfiaiakért előtt is ő nyitott kaput, előttünk is ő nyit kaput. Ha nyitja, bejelenti nekünk, tudomásunkra hozza, és akkor nekünk ott át kell lépni, és hozzá kell fogni a dologhoz. Hirdetni az Isten országának az evangéliumát, hirdetni az Úr Jézus evangéliumát, hívni az embereket a belévetett hitre. Kérdés, hogy ma egy-két jó szándékú hívő ember törődik-e ezzel? Vannak persze hívők, akik egyáltalán nem törődnek a misszióval, vagyis abszolút, mint ilyen néma emberkék vannak a világban, meg sem mukkannak, Jézusról egy árva szót nem mondanak a környezetükben, a Bibliáról, Istenről, semmit. Mint a sült halak, úgy vannak ott, ahol szólniuk kellene. Hát ezt most hagyjuk. Nem ez a dolgunk, világos. De mások meg nem törődnek azzal, hogy Jézus mit akar a misszió tekintetében. Hanem azt hiszik, hogy Jézus kiadta a missziói parancsot a hívőknek, hogy tegyünk róla bizonyságot, nosza, gyerünk, azt akkor mindenkinek, ügyre, fütyre, mindenre állandóan nyomatjuk, idézőjelbe teszem ezt a mai kifejezést, nyomatjuk ugye az igét. Testvérek, nem vigyázni kell ezzel a dologgal. Vigyázni kell ezzel a dologgal. Nem úgy működik a misszió ma se, hogy van egy hívő ember, akinek ilyen ötletei támadnak, meg pénze is van, és akkor ő elkezdi, hogy akkor valamit kéne csinálnunk, ugye, mert most nekem olyan jó ötleteim vannak. Aztán akkor hívjuk az urat is, hogy ja, urunk, gyere te is, mert kéne, hogy megáldjál minket, mert most nekünk olyan jó ötleteink vannak itt a misszióban, hogy azt meg kéne csinálni, gyere már, aztán légy szíves, áldj meg minket, meg legyél velünk. Nem így működik a dolog, testvérek. Nem így működik a dolog. Értem én, és értjük nagyon, hogy vannak hívők, akik nagyon szeretnék, hogy ébredés legyen. Itt vagy ott, vagy amott a környezetükbe. De nem így működik, hogy akkor mi már csinálnánk, csak már várjuk, hogy te is gyere, urunk. Nem, testvérek, ez nem tudok ezzel azonosulni. Jézus a misszió ura. A misszió az ő szuverén irányítása alatt áll. És nem olvasok semmi ilyesmit, hogy Pál apostol így ötletelt volna, hogy most akkor ezt csináljuk, most azt csináljuk, most van pénz, most nincs pénz, akkor most ehhez fogunk, akkor ahhoz fogunk. Ja, jöjjetek már gyerekek Antiókiából, mert kevesen vagyunk, hát jöjjetek már Jeruzsálemből, mert nincs elég ember, hát gyertek, fütyülünk kettőt, aztán megsértődünk, ha nem jöttök. Nem így működik a dolog. Hanem úgy működik a dolog, hogy odafigyelünk az Úrra, és aztán várjuk, hogy mit mond ő nekünk. És akkor arra megyünk, és ott mozdulunk, ahol ő nyitja meg az ajtót. És akkor nem lesz fölösleges a misszió, és nem lesz eredménytelen se a misszió. Az Úr, ezt jegyezzük meg, ezt vésjük a szívünkbe, az Úr a missziónak a szuverén irányítója. Nagyon, nagyon sokszor, tényleg, mintha ezt a Biblia igazságot nem akarnák hívők se, tényleg jó szándékú testvérek nem akarják tudomásul venni. Szóval ez a nehéz dolog. Mi vegyük ezt a tudomásul. Egyébként, ha beállunk az Úr Jézusnak az irányítása alá a misszió tekintetében, akkor megértjük, hogy ez az egyetlen kitörési pontunk, tulajdonképpen a társadalmi, szellemi, kulturális, esetleg anyagi elszigeteltségből is. Körülvettek minket, mármint hogy keresztényeket, körülvettek minket a környezetünkben élők mindenféle rágalommal, gyalázattal, igyekeznek a vallást úgymond magánügyé tenni, ugye, és beszorítani az otthonok falai közé, vagy beszorítani a templomok falai közé, mint egy gettósítani a kereszténységet. Ezt látjuk. Európai Bizottság le kell venni a keresztet a falról. Sérti a nem keresztényeknek az ízlését. Mit keres ez a falon? Ugye? Olasz kormány mindjárt bejelentette, hogy ők nem fogják ezt levenni őket. Nem érdekli, hogy az Európai Bizottság mit, kit zavar, meg kit nem zavar. Az ott volt, ott is marad. Ugye? Nem lehet az Európai Uniónak az alkotmányába betenni azt, hogy az európai kultúra kereszténységből is. A kereszténységre utalás nem lehet benne. A kereszténység nem létezett, nem létezik, nincs. Semmi. Ez a gettósítás, ez a szorítani be négy fal közé. Eltüntetni, leszorítani a föld alá, nem létezőnek, jelentéktelenek. Hogy tudunk ebből a helyzetből kitörni? Úgy, ha Jézus nekünk ajtót nyit ebből a helyzetből. És akkor, amikor ő ajtót nyit, akkor kimegyünk. Nem mi feszegetjük az ajtót, és nem mi törjük fel az ajtót, hanem várjuk, hogy majd Jézus az ő mindenható erejével megnyitja előttünk az ajtót, és akkor kilépünk ebből a gettósított helyzetünkből. Ott, ahol Isten fia engedi nekünk, a családunkba, a munkahelyünkön, az egyházba, a társadalomba, a médiába, ott, ahol az Úr erre ajtót nyit. Általában ezt, hogy hol nyit az Úr ajtót, ezt nem olyan nagyon könnyű felismerni, de azért nem is lehetetlen. Egy hívő embernek se lehetetlen felismerni, egy gyülekezetnek se lehetetlen felismerni. Ezeket a Jézus által megnyitott kapukat aztán se bíróság, se párt, se kormány, se alkotmány, se senki bezárni nem tudja, ahogy Jézus mondja, hogy amit én kinyitok, azt senki nem zárja be rajtam kívül. Ha én elveszem ezt a lehetőséget, vége a misszió lehetőségének. Ha kinyitom, akkor ott van. A misszió lehetőségét ti megkaptátok, mondja az Úr ennek a filadelfiai gyülekezetnek. Íme előtted van most a nyitott ajtó. Lépj át rajta. Fogjál hozzá az én népemnek, a te legfőbb szorongatóidnak a misszionálásához. Nézzétek most másodszor, testvérek, azt, hogy Jézus valóban meghatározza a missziónak a munkamezejét is. Hát hova nyílik ez az ajtó, amit Jézus kinyitott? Mondtam az előbb, hogy a sátán zsinagógájára, ugye így nevezi itt a zsidókat, a sátán gyülekezetére magyarul. Az ajtó azokra nyílt, akik ellenségesek voltak Jézushoz, Jézus iránt és az ő népe iránt, az ő hívei iránt. Azok felé, akik gettósították, akik elszigetelték, akik körülfaraszták őket bizalmatlansággal, elfogultsággal, gyűlölettel. Azokhoz nyílik ajtó, hogy menjünk? Igen, mert annak a népnek az ura, a messiás király kinyitja feléjük az ajtót. Megadja a lehetőséget. Éppen azok felé, akik megfojtani igyekeztek minket, akik oly nehéz napokat szabadítottak rejánk, olyan nehéz nyomorúságot okoztak nekünk, olyan, igen, ő feléjük. Olyan nagy csoda, testvérek, ez, hogy Jézus éppen azoknak, akik addig úgy viszonyultak hozzá és az ő híveihez, ahogy, olyan ellenségesen, hitetlenül, gyűlölettel, pont azokhoz küldi el az ő gyermekeit, az ő híveit, az Úr, hogy pont ezeknek tegyetek ti bizonyságot én rólam. Akik nem engem hisznek, és nem az én Istenemet tisztelik, hanem a sátán. Most menjetek oda hozzájuk. Milyen kegyelem ez Jézus részéről a sátán zsinagógájának tagjai felé. Nem? Milyen nagy lehet, milyen nagy irgalmasság, milyen nagy szeretet ez. Hogy menjetek oda hozzájuk. Mert én őket is szeretem, nem tudják, nem értik, nem hiszik. De feléjük nyitok nektek ajtót a misszióra. Nehogy azt gondoljátok, testvérek, hogy ezen az ajtón olyan könnyen átléptek a filadelfiai keresztjének, mert ez nem volt a számukra egy könnyű dolog. Sőt, azt mondom, hogy a legnehezebb dolog lehetett legyőzni a szívükben a neheztelést, az ellenszenvet, a haragot talán, a bosszú vágyat, és megbocsátani azoknak, akik korábban ott annyi nehézséget okoztak nekik, mint a sátán gyülekezete. Megszólaltatni feléjük az örömhírt. Könnyebb lett volna, talán azt mondanák, hogy könnyebb lenne a pogányokhoz menni, akik irántunk közömbösek voltak, nem törődtek velünk. Hát azoknak olyan egyszerűbb lenne elmondani. De ezek, hát ezek nyilvánvaló módon ellenünk áskálódtak, ellenünk szövetkeztek, ellenünk mindent elkövettek ellenünk, és most hozzájuk? Igen, hozzájuk. Ma is nehéz, testvérek, azt gondolom, hogy a kifejezett ellenségeink felé szolgálni a jó hírrel, az evangéliummal. Nehéz dolog. De nem lehetetlen, hogyha az Úr feléjük nekünk kaput nyit. Egyébként mondható, hogy azóta is folyik zsidó misszió a világban. Tehát a filadelfiaiak is már bekapcsolódtak ebbe, előttük is volt, utánuk is van. Mind a mai napig van zsidó misszió. Tehát amikor akár keresztjénnél lett zsidók, vagy pogány keresztjének hirdetik a zsidóknak Jézus evangéliumát. Mert kaput kapnak erre, lehetőséget kapnak erre. Van ilyen, testvérek, ma is. Magyarországon is vannak olyan zsidó keresztjének, akik próbálják a zsidókat, akik nem hisznek Jézusba, valahogy evangélizálni. Amikor és ahogy erre lehetőségük van. Persze a zsidók egy része égtelenül kiabál ez ellen, és mindenek elmondja ezeket a keresztjén élő zsidókat, de hát ezeket nem nagyon zavarja. Tehát ők csak továbbra is próbálkoznak a saját népüket valahogy evangélizálni. Hát azoknak sincs egy könnyű dolga, akik meg mondjuk kifejezetten Izraelbe mennek, hogy ott misszionálják a zsidókat. Vannak ilyenek is. Na nem az ott lévő ilyen katolikus, meg ortodox, meg egyéb ilyen hivatalos történelmi felekezetek, azok nem, azok inkább elijesztik a zsidókat, testvérek, a kereszténységtől. Meg kell mondanunk. Ami ott van, akik jártak ott Izraelbe, az nem keresztény misszió, az semmi, testvérek. A zsidók számára az, hogy ők az ő sirató falukhoz úgy mennek oda, hogy oda mennek, vagy az arabok számára az, hogy ott az ő mecsetjükbe úgy mennek be, hogy a cipőt nem lehet oda bevinni, kint kell letenni az embernek ugye a szent területen kívül. Vagy az asszonyok nem úgy, hogy kivágott, hogy hívják be, meg áttetsző ruhában, hanem betakarva magukat mehetnek be, nem Isten tiszteletre, mert Isten tiszteletről kiküldik őket, amikor már közeledik annak az ima ideje a mohamedánoknál. Ezeknek az embereknek, testvérek, akik a saját vallásukat komolyan veszik, halál komolyan veszik, ezeknek egy botrány, hogy a bemegy az ember a keresztény templomba, és ami ott van, az a zsivaj, ott nyalják a fagyit az emberek. Egyszer mondja édesapám, hogy ment ott valahol, és megjelenik egy kis traktor a templomba, és ottan pöfög ide-oda, és akkor ott húz valami kis kocsit maga után, aztán ottan gyűjtögetik össze. Ez egy gyalázat a zsidók szemébe is, de még a mohamedánok szemébe is. Nem ezek, nem testek. Vannak ott azért komoly keresztények is, akik próbálják misszionálni a zsidókat. És Jézusról beszélnek nekik. Az új szövetséget osztogatják. Nem tudom, emlékeztek, hogy 2008-ban, tavaly májusban, több ezer új szövetséget osztottak szét Or Jehuda nevű településen. És akkor mi történt, hogy a városnak a polgármestere, ez egy 34 ezer lakosú kisváros, a város polgármestere végigküldött egy kis hangos bemondót a falun, vagy a városon, hogy szedjék össze az összes új szövetséget, és raktak belőle egy nagy mágiát. És elégették az új szövetségeket ott a helyi zsidó iskolának a tagjai, a jesiva tagjai szedegették össze, gyűjtögették be az emberektől a szétosztogatott új szövetséget. Na hát azoktól félnek a zsidók, akik Jézus evangéliumát akarják köztük teljeszteni, ott Izraelbe. Ezektől az egyéb ilyen katolikus, meg itt ortodox, meg nem tudom milyen, ezektől nem kell félni semmit. Ez nem jelent rájuk semmiféle veszélyt. Testvérek, minden esetre érzékeljétek azt, hogy folyik egy ilyen misszió. És folyik ma is a keresztjének között is, úgymond a névleges keresztjének között is misszió. És egészen különös dolgok történnek így a világban, az ember úgy nem is... De ahol Jézus kaput nyit, ott egyszer csak történik kezdenek a dolgok, és keresztjének észlelik ezt, hogy kapunyitás van, mennünk kell. Egy buszt indítottak el Németországban, ez évben történt, júniusban, egy úgynevezett ateista buszt. Ugye egy nagy buszt képzeljétek el, egy ilyen angol emeletes busz Európa útjain. Németország 25 városába kellett ennek a busznak elmennie, és ki volt írva az oldalára, hogy Isten teljes bizonyosságot súroló valószínűséggel nem létezik. az értékek emberi eredetűek, a teljes élethez nem szükséges hinni. Ez volt kiírva nagy betűkkel a busznak az oldalára. És mentek 25 város, német városba. Benne az autóbuszba ült egy ateista munkacsoport, akik megálltak az egyik városba, mindjárt a média kivonult hatalmas erőkkel, és kezdték venni a dolgokat, és kiszálltak a buszból az ateista funkcionáriusok, és osztogatták az ő kis traktátusaikat, és akkor gondolták a keresztjének, amikor ennek ezt hírül vették ott, egy csoport kis keresztjén, hogy hát valamit kéne csinálni, hát ez olyan furcsa dolog. És akkor mit csináltak? Kibéreltek egy buszt, ők is. Egy másik szép nagy buszt. És annak az oldalára meg fölírtak ennyit, és ha mégis létezik, és fölírták még egy keresztény honlapnak az elérhetőségét. És a busz, a két busz egymás után ment. Ahol ment az ateista busz, mentek utána az ők is buszukkal. Itt ültek a keresztény buszba, ilyen fehér pólóba a keresztény emberek, az ők is traktátusaikkal, és ők is osztogatták a traktátusokat. És nagyon érdekes volt, ők is ott voltak a média keresztüzében, hogy az egész útnak a végén egyébként kiderült, hogy a sokkal több embert érdekel a keresztény busz, mint az ateista busz. Tehát az ateisták hiába próbálkoztak, nem nagyon volt sikeres ez az ő, alig mentek oda hozzájuk, szegényekhez. Keresztények közben meg sok ember ment oda, és elfogadták tőlük a traktátusokat, és hát az útnak a fénypontja az lehetett, amikor a keresztények fölhívták az ateista busz lakosait, a figyelmét arra, hogy a buszuk annyira koszos, hogy kellene lemosni, mert nem látszanak a feliratok rajta. És azt mondta az ateista busznak az egyik ilyen prominens tagja, hogy akkor hozok egy szivacsot, meg vizet, és mossátok le. És a keresztjének fogták a szivacsot és a vizet, és lemosták az ateista buszt. Lemosták az ateista buszt, hogy lehessen látni rajta a feliratot. És ez annyira megdöbbentette a sajtót, meg mindenkit, akik ott voltak, hogy szóval se jutottak. Érdekes dolog, testvérek, az egész akciónak a főszervezője, az az ateista ember, az út végén meghívta magához a keresztény busznak az utasait, hogy jöjjenek már majd hozzá, egy kicsit beszélgessenek ezekről a dolgokról, meg a tapasztalataikról. Tehát olykor Isten, azért mondom ezt a példát, hogy olykor Isten fia ajtót nyit az ellenségeink, akik kifejezetten ellenünk vannak, agresszíven ellenünk vannak, feléjük nyit ajtót. Kérdés, hogy akkor mi azt kihasználjuk-e? Bizonyságot teszünk-e nekik? Így is. Vagy esetleg szivacsot ragadunk, azt lemossuk a koszos buszukat. A misszió munkamezejét is Jézus határozza meg. És egy kicsit tovább lépek, lássátok a missziónak a titkát is. Azt mondja nekik, hogy íme adok neked a Sátán zsinagógájából, és azt művelem, hogy eljöjjenek hozzád. Ez egy csodálatos nagy ígéret, amit Jézus ad ezeknek a filadelfiai keresztényeknek, hogy ti menjetek csak és hirdessétek az igét, és én azt művelem, hogy azok az emberek eljöjjenek ide hozzátok. Eljöjjenek ide hozzátok. Adok neked a Sátán zsinagógájából nyilván embereket. Azt művelem, hogy eljöjjenek hozzátok. A missziónak van eredménye. Tudták előre a filadelfiaiak. Ha mi ezen az úton elindulunk, lesz eredménye. Emberek fognak jönni hozzánk az eddigi ellenségeink közül. Eddig talán ezek a filadelfiai keresztények legyintettek erre a dologra. És azt mondták, hogy hát azoknak, hát azoknak a zsidó, hát az a Sátán zsinagógája. Hát azoknak azt eddig is beszéltünk, eddig se volt értelme. Beszélhetünk ezután is, akkor se lesz értelme, csak még inkább ellenünk fognak fordulni. Falra hány borsó az egész, lyukat beszélhetünk a hasukba, akkor se fognak hinni. De most nem mondhatták már, mert Jézus azt mondta neki, menjetek, itt a nyitott ajtó, én majd gondoskodom az eredményről. Nem lesz hiába való a ti munkátok az Úrban. Mert majd én munkálkodom a szívükben, a lelkükben, és hitre jöttnek, és át fognak ide jönni hozzátok, erre az oldalra. Nem nekünk kell meggyőzni majd őket, gondolhatták a filadelfiaiak. Nem nekünk kell majd kellő erős érveket felsorolni, és nem, hogy rábírjuk őket. Nem nekünk kell megtéríteni majd őket a Krisztusot. Nem nektek kell megtéríteni az embereket. Majd én megtérítem őket. Majd én azt művelem, mondja nekik Jézus. És majd én adok onnan ide embereket. Majd én. Ti csak egyel törődjetek, hogy az evangéliumot mondjátok el. Lehetőleg úgy, ahogy elétek adtam azt. Testvérek, ma is csodálatos dolog ez, hogy mi, keresztjén emberek, nincs más dolgunk. Az evangéliumot kell elmondanunk. Jézus Krisztusról kell beszélnünk, mi drága üdvözítőnkről, aki meghalt, aki feltámadt, aki tudjuk, hogy azért halt meg, hogy megváltson minket, aki legyőzte a halált, aki most él és uralkodik, aki által van üdvösségünk, aki által új életet lehet kezdeni. Beszéljünk a mi csodálatos Urunkról, mint a boldogságnak a titkáról, mint a békességnek a titkáról, mint a szenvedésekben való erő, kitartás titkáról. Beszéljünk róla. Jézus nem kell nekünk más tenni. Majd ő megtérít embereket. Ugye ez nagyon fontos. Nem miként kell megtérítsük az gyerekeket, felnőtteket, öregeket, nem tudom kiket. Majd ő megtéríti. Testvérek, nagyon sokszor figyelhető meg, hogy az emberek azt hiszik magukról, keresztjén emberek, hogy mi térítjük meg az embereket. Persze nem mondják ezt ki. Az olyan, ezt úgy érzik, hogy ez olyan furcsa lenne, hogy ki, de úgy érzik, hogy azért mégis nekünk kell megtéríteni az embereket. Szóval, és ennek megvan a maga módszertana, meg eszköztára, amivel mi megtérítjük az embereket. Igen, a 19. században Amerikában kidolgozták ezt. Egyébként tényleg így van. Az ottani misszionáriusok annak idején kidolgozták ennek a módszertanát. Hogy kell földíszíteni egy termet, milyen hangulatot kell gerjeszteni, milyen zenét kell megszólaltatni, milyen bizonyságtételeknek kell elhangoznia, minek kell benne legyen az igehirdetésbe. Mindent kidolgoztak, az utolsó kis részletekig. Azért, mert hogyha ezt fogjátok csinálni pontosan, ja, kell hozzá egy ima háttér is. Minden, ha így lesz, akkor garantáljuk, hogy megtérés lesz. Ébredés fog kitörni. Emberek tömegei lesznek keresztjénné. És látszólag így is történt. Látszólag így történt. Eltelt egy pár év, 10 év, 20 év. Azokon a területeken olyan ateizmus lett, hogy megcsendül a füle azoknak, akik most is még mind a mai napig ott élnek. Semmi fogékonyság nincs azóta se az ígére az evangéliumra. Semmi. Testvérek, megtérítünk-e? Billy Graham volt a nagy megtérítő. Aztán a halála előtt, ha úgy tudom, meghalt, azt mondja, hogy hát, ugye hát az ő missziói szolgálata, az hát kiterjedt, nem tudom, az egész világon jött, ment. És volt neki egy missziós társaság, amelyik mindig közhírét tette, hogy most hány százezren tértek meg itt, hány százezren tértek meg ott, milliók tértek meg az ő szolgálata által. Szegény Billy Graham ugye azt mondja a élete végén, hogy hát ha ennek 10%-a tényleg megtért, tényleg keresztény, akkor ő nagyon boldog lenne, ha 10%-a annak a nem tudom hány millió embernek. Testvérek, jó, hogy járt, jó, hogy beszélt, csak értitek ezt a dolgot, hogy nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy mi akarunk megtéríteni, de nem csak Billy Grahamet kell mondani, magunkat is, mert mi is ilyenek vagyunk, hogy azt hiszük, hogy nekünk kell meggyőzni a másik ember. Addig beszélünk neki, meg érvelünk, meg nyomjuk így, úgy, minden felül, körül. Mikor akar, miért nem akar ez megtérni? Kezdünk rá dühösek lenni egy idő után, hogy nem akar megtérni. Akkor imádkozunk érte ezerrel. Nem értjük az urat, hogy az úr miért nem akarja már, hogy megtérjen, vagy belefeszülünk, belehalunk, hogy megtérítsünk valakit, és nem megy. Testvérek, vegyük már ezt úgy komolyan, én is igyekszem erre, hogy nem nekem kell titeket sem, meg másokat sem megtéríteni. Hát nem megnyugtató azt mondani, hogy nekünk nem kell megtéríteni senkit az égvilágon. Dicsőség az Úrnak, majd ő megtéríti az embereket. Majd ő megtéríti az embereket. A mi dolgunk, hogy bizonyságot tegyünk a szavainkkal, az életünkkel, ami Urunk Jézus Krisztusról. Semmi egyéb. A többit bízzuk nyugodtan arra. Nem kell manipulálnunk, nem kell nem tudom én mit működnünk. A misszió eredménye végül, egy pár mondatot erről is hadd mondjak, olyan csodálatos testvérek, hogy ez úgy is történt, hogy valóban eljöttek, és leborultak, és megtudták, hogy Jézus szereti ezeket az embereket. Ezt ígéri az Úr Jézus itt a Filadelfia hívőknek, hogy majd ők eljönnek ide, leborulnak előtted a lábaidhoz, és megtudják, hogy szerettelek téged. Ők, akik most azt hiszik, hogy én téged nem szeretlek, mert őket szeretem, mert megvetettek engem. Nem, nem, most rájönnek majd erre a nagy felismerésre, eljutnak, hogy én téged szerettelek. De itt azt szeretném előttetek kihangsúlyozni, hogy Jézus úgy dolgozik azokban a pogányokban, de zsidókban is, hogy átjönnek és leborulnak a keresztjének lábaihoz. Hát milyen dolog ez? Gondoljuk, ugye, hogy hát micsoda? Hogy leborulnak a lábaikhoz? Igen, testvérek, leborulnak. Azok a zsidók leborulnak a keresztjének lábaihoz. Mert miért? Azért, mert ezzel fejezik ki, hogy megbánták, amit csináltak ellenük. Eddig bántottunk benneteket, eddig üldöztünk benneteket, eddig ezt mondtunk, azt mondtunk. Ne haragudjatok reánk. Leborulnak előttük. Helytelenül cselekedtünk eddig veletek szembe. Kérünk, hogy bocsánatsotok meg nekünk ezért a dologért. Elrontottunk valamit. Én úgy hiszem, hogy ezt Jézus meg is tette. És ha most visszagondolunk egy konkrét példára, mondjuk Pál apostolra. Mindjárt tudjátok, hogy ő milyen módon üldözte a hívő embereket. És el tudjátok képzelni, hogy azok az emberek, akiknek el kellett hagyni a hazájukat, akiknek a családja szétesett, akik a földjeiket ott kellett, hogy hagyják, akik egy teljesen új életet kellett kezdjenek egy teljesen másik helyen. Pál apostol a megtérése után oda került ezekhez az emberekhez, akkor Pál apostol hogy jelent meg közöttük? Vajon nem az alázattal? Jövök a damaszkuszi hívő testvérekhez, akik ide menekültek, mert én úgy lihegtem ellenük, mint egy véres szájú, nem tudom micsoda, és mint egy oroszlán törtem az életükre. El kellett, hogy meneküljenek a hazájukból. Most itt vagyok köztük, mint hívő én is, mint keresztjén. El tudjátok képzelni, hogy Pál nem borult le ezeknek a lábához? És nem kért tőlük bocsánatot azért a sok szenvedésre, amit a nyakukba zúdított még hitetlen korába? Erre gondolok, testvérek. Az biztos, hogy ha az Úr Jézus valakinek a szívében munkálkodik, akár Pál, akár nem tudom milyen filadelfiai zsidók, vagy bárki, az az ember úgy jön a keresztjének közé, hogy alázattal jön oda. Alázattal. Alázattal illeszkedik be a hívők közé. Kicsiként. Én is így kezdtem. És ti nektek is így kell kezdeni. Nem úgy van, hogy valaki nagy ember lesz rögtön. Bejön a hívő emberek közé, mert megtér, és akkor őt, hát ki vagyok én? Nem így működik a dolog. Még Pál apostolnál se így működött, aki pedig világi téren egy nagy karriert tett meg, hiszen a zsidóknál már majdnem a Sanhedrinnek a tagja volt. Már parlamenti képviselő volt, ha így mondjuk mai nyelven. Már ő neki a szavazatára, ő szavazhatott arra, hogy Istvánt kivégzik, vagy nem. Szavazatommal hozzájárultam, hogy megöljék az ártatlant, az igazt mondja. Egy nagy ember volt a világi hatóságok szemébe. Papírt adtak neki egy olyan megbízatáshoz, hogy menjen Damaszkuszba, amiből óriási, és ott a zsidó közösségből intézkedjen, amiből diplomáciai bonyodalom lehetett, mert az egy másik ország volt, nem Izrael országa. Ezt a kényes feladatot bízzák rá Pálra, és ő megy és intézné a dolgokat. És ez a valaki, aki világban már nagy volt, ott van a kicsik között, a keresztjének között. Ott itt kezdi lent, a lábaiknál. Lehet, testvérek, valaki nagy ember a világban. Ilyen-olyan, nem tudom én milyen pozíciókban, tisztségekben, nem tudom. De a hívők közén akkor ott kicsivé lesz. Ez az Úr lelkének a munkája. Az, hogy becsöppenek a hívők között, kezdek dirigálni, meg okoskodni, meg nem tudom én mit csinálni ottan. Ez nem így működik. azt művelem, hogy eljönnek közéd, és leborulnak a lábaidhoz, és fölismerik, hogy szerettelek téged. És ők is örvendeznek, hogy őket is szeretem, ezek szerint. Őket is szeretem. És a filadelfiaiak pedig biztos lehajoltak ezekhez a lábukhoz esett emberekhez, és fölkarolták őket. Mert azért mégiscsak méltatlanság, hogy a mi lábaink előtt heverjen valaki. Heverjen az Úr lábai előtt valaki. Őt imádják, őt tiszteljék. Drága testvérek, lássátok, itt van előttünk ez a gyülekezet, ez a kedves filadelfiai gyülekezet, amelyik egy nagy ajtót kapott maga elé. A misszió ura kitárt előttük egy ajtót. Menjetek az én népem közé, és nekik hirdessétek az ígét. Bántottak eddig benneteket? Nem baj. Menjetek oda, pont hozzájuk, akik bántottak. És beszéljetek nekik rólam, és én majd gondoskodom az eredményről. Bízzátok rá, majd én onnan ide adok embereket. Eljönnek és leborulnak, és belépnek közétek. Testvérek, vegyük komolyan ezeket a dolgokat. És bárcsak így tudnánk mi is végezni a missziót. A misszió urára figyelve, mindig, mindenhol. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy imádhatunk téged, mert te irányítod a te népednek az egész mozgását, küldetését, te kezedben is tartod, kezdettől végig. Köszönjük néked, hogy minket is elküldesz, és kérünk, hogy segíts, hogy mindig arra menjünk, amerre te ajtót nyitsz előttünk, és ott használjuk ki a lehetőséget, ahol az tényleg fölkínáltatott nekünk, te tőled. Segíts, hogy hadd legyen mindig világos előttünk, hogy rólad kell bizonyságot tennünk, hogy téged kell fölragyogtatnunk az emberek előtt, hogy hozzád kell hívnunk őket, hogy a te benned való hitre kell bátorítgatnunk őket. Segíts, hogy soha ne magunkat akarjuk a középpontba tenni, vagy ne egy egyházat, ne is egy gyülekezetet, ne embereket, hanem mindig téged. Segíts, Urunk, bennünket, és nem csak minket, hanem egész népedet ebben az országban, hogy tudjunk rád figyelve misszionálni. Hiszük, hogy akkor majd te gondoskodsz eredményről is, az általad szükségesnek ítélt mértékben. Köszönjük néked, hogy mindig az történik a te küldetésedben járókkal, aminek történnie kell. Akár jó, akár rossz. Akár megtérnek emberek, akár megkeményednek emberek az evangéliumra. Segíts, Urunk, hogy egészen ráthagyatkozva tudjuk végezni a mi missziói küldetésünket. Kérünk, áld meg gyülekezetünket. Áld meg most az úrvacsorai közösségünket is. Segíts, Urunk, a beteg testvéreinknek. Segíts azoknak, akik kórházakban szenvednek. Segíts azoknak, akik gyászolnak, szomorúak a szívük mélyén. Vigasztald meg, erősítsd meg a gyengéket. Kérünk téged a kicsikért, hogy karold fel őket. Áld meg azokat is, akik idejönnek a gyülekezetünkbe, hogy hallják az igét. Munkálkodj a szívükbe, hogy hozzád térjenek. Köszönjük néked, hogy kérhetünk azokért, akik munkanélkül vannak, hogy gondoskodj róluk és rendeld ki a munkahelyet a számukra. Kérünk téged azért, akik dolgoznak, hogy segítsd őket, hogy te tőled való indulattal, lelkülettel, minőségbe végezhessék el a munkáikat, a munkahelyeken. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy a te küldetésedben járó, szent és igaz emberek lehessünk ebben a hamis világban. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a templomépítésünket is. Anyagilag is, lelkileg is, te tartsd kezedben ezt a dolgot, kérünk. Köszönjük, hogy imádságunkat meghallgatod a te nagy nevedért. Amen. Mi atyád, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Akik magukat elkészítették, és szeretnének részesülni az úrvacsorában, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztalához. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk az alkalmainkat. Az alkalmak közül kiemelném, hogy szombaton délután 2 órakor adventi gyermek délután lesz, ahol a karácsonyi kis barkácsokat kezdik el készíteni a gyerekek. Szeretettel hívunk erre a szombati gyerek délutára minden érintettet. Hirdetem a testvéreknek, hogy talán tudják is, de innen is most hadd tudják meg, hogy a Calvin téri református gyülekezetnek a lelkipásztor nője, dr. Barta Tiborné meghalt. Elszólította őt az Úr erről a földről, súlyos betegség által, és a temetése a ránk következő szombaton lesz, tehát november 28-án a Calvin téri templomban lesz fölravatalozva, és a temetési szertartás az 11 órakor kezdődik. Tehát november 28, 11 óra Calvin téri templom. Utána a család szűk körben megy el, és a köztemetőbe fogják eltemetni. Tehát ha valaki akar jönni, akkor oda jöjjön, és ha valaki részt kíván venni, akkor gondolom időben kell oda mennünk, mert szerintem nagyon sokan lesznek ezen a szomorú szertartáson. Tehát november 28, 11 óra Calvin téri református templom. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott férjének, gyermekeinek, unokáinak, a család minden tagjának innen is. Hirdetem a testvéreknek, hogy megérkeztek a naptárak a gyerekeinknek a rajzával. Ennek a naptárnak most már az ára az úgy alakult, hogy 1500 forintba kerül egy darabnak az előállítása. Tehát 1500 forint. Azt gondoltuk, hogy adjuk minimum 2000 forintért ezeket, hogy legyen rajta egy 500 forint haszon, és akkor ezzel a haszonnal tudjuk a templom építését kicsit támogatni. Hogyha valaki 2000 forintnál többet akar érte adni, akkor adjon többet, az is ugyanoda fog menni. Tehát a többletet azt befizetjük a megfelelő pénztárba, és a templomépítést támogatjuk ezzel. Nézzék meg, mert mondjuk, ha valakinek a gyermekének nincs benne rajza, szép, nagyon szép naptár lett. És szépek a gyerekrajzok is, teljesen el voltak ámulva még a nyomdába is, hogy milyen kedvesek ezek a kis rajzok. És tetszett nekik ez a naptár. Oda bent a kislányom, a kis Csenge, illetve most már nem is olyan kicsi, Csenge lányom fogja árulni ezeket a naptárakat, tőle lehet venni. Azt is tudhatják a testvérek, hogy elkészültek az adventi koszorúk, azok is bent vannak, azoknak az ára ott van, ezt is lehet vinni, ajándékozni másnak is, hogyha valaki szeretné. Ha valaki akar egyébként hozni valami kis műtyürkét, vagy dolgokat, amiket szoktunk így ilyenkor eladni, ha van valami ilyen eladásra alkalmas dolog, amit fölajánl ide valaki, akkor azt is el lehet hozni, Ilikének kell odaadni, Pauk Jánosnénak, és ő majd gondoskodik a további sorsáról ezeknek a tárgyaknak. Hirdetem még azt, hogy megint lesz adventi éneklésünk. Mindig van egy kis csoport, fiatal, de idősebbek is, akik kimegyünk a advent vasárnapjain délután mondjátok már, Klauzáltérre, és ott a karácsony falat néhány éneket éneklünk. Ha valaki ebbe szeretne részt venni a testvérek közül, szívesen bekapcsolódni ebbe a kis kórusba, egy szólamba, református énekek, egyéb kis karácsonyi énekek vannak. Ha valaki szeretne ebben részt venni, akkor szóljon nekem, és akkor én elirányítom a megfelelő csapathoz. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünknek ezt az első részét lezárandó, és készülve az úrvacsora osztásra, énekeljük a 371. énekünknek kijelölt verseit, 371. dicséretünk kijelölt verseit. Az első, második, 371, első, második, valamint 6. és 7. versét. Tehát 371, első, második, valamint 6. és 7. versét. Az első vers így kezdődik: Jézus Krisztus, egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk.